Márfi Gyula emeritus érsekatya az Istenkeresés útjain című kötetét 2023. június 22-én mutatták be a Veszprémi Petőfi Színház előcsarnokában teltház előtt. Németh Petra vagyok, sok szeretettel köszöntöm érsekatyát, akivel a következő percekben új könyvéről fogunk beszélgetni. Az Istenkeresés útjain címmel már 2005-ben és 2013-ban is jelent meg kötete. Mennyiben új vagy más ez a most megjelent kiadvány?
Az a helyzet, hogy ez már a harmadik kiadása az Istenkeresés útjain című könyvnek, és hát ebben három olyan tanulmány van csak, amelyik teljesen új, a bibliaolvasók figyelmébe, az evangéliumok hitelessége és a 10 parancsolat. Ez a három új, de ezek kiteszik a könyvnek majdnem a egyharmad részét. A könyv maga egyébként 267 oldal, kb. 78 oldal kezd ki ez a három tanulmány. De azért ezek elég szoros egységet alkotnak a rábbiakkal. Hát nem állt azt elmondanom, hogy ez a könyv ez nem azért íródott meg, hogy eszembe jutott, hogy hát én is írjak valamit unalmamban, vagy pedig azért, hogy híressé tegyem a nevemet. Ugyanolyan önző ember vagyok, mint az átlag ember közül bárki. Tehát örülök annak, ha megdicsérnek, és nem örülök annak, hogyha kritizálnak. De ezt a könyvet nem ezért írtam, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy meg kell írnom. És a legelső témák azok tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy csecsemőkoromból indulnak, vagy adódtak.
Miként alakult ki ez a mély érdeklődés önben, és hogyan bontakozott ki ez később az életében?
Én egy nagyon kis faluban, Zala-megyei Pördeföldén nőttem fel, ahol kb. 100 ember él, intellektuelek nem voltak, iskola azért voltak, apok is jó távol éltek tőlünk, szüleim vallásosak voltak, és én nagyon-nagyon ragaszkodtam, a hitünk az nagyon tetszett nekem, de ugyanakkor viszont az iskolában azt tanultuk egy héten 6 alkalommal, hogy Isten nem is létezik, hogy nem az Isten teremtette az ember, hanem csak az ember teremtette meg magának az Istent. A vallás az tulajdonképpen nem más, mint az emberi igazságnak, emberi fantáziának a terméke, ahogy teszik. És ekkor én szinte kétségbe estem. Kétségbe esettem, kerestem a bizonyítékokat hitünk igazságai mellett. De nem volt ki ezt forduljak, mert apok távol voltak, mi légvonalban 5 kilométerre laktunk. Alkátúra voltak a lelki pásztorok. Szüleimnek majd nem is mertem előhozni a kétségeimet, akkor féltem, hogy talán még ők is megijednek. Szóval, és ekkor alakul ki bennem egy ilyen némi kis kreativitás, meg tudjam fogalmazni a gondolataimat a magam módján. Az Isten természetes megismerése, ez a második pontja a könyvnek, ez külökre visszamegy a gyermekkoromra. A tanulmányaim idején, ha valami problémával találkoztam, nem kaptam rá választ, azt megpróbáltam mindig magam megoldani saját logikám szerint. Nagyon rossz úton nem járhattam, mert amikor a disszertációmat megírtam, az a karizmákos úr, karizmákos egyház, a Gál professzor úr, Gál Ferenc, meg a Nyíri Tamás, akik akkor hát a ilyen nagy tekintélyeknek számítottak a Központi Tudományi Akadémián, nagyon meg voltak elégedve az én disszertációm, és pont azt tetszett nekik, hogy nem puskönyvből írtam egy 21-et, hanem hogy leírtam azt, amit én gondolok ezekről a dolgokról. Szóval az én könyvemben azt gondolom, csupán lényeges kérdésről van szó. Tehát amikor a Szent Háromság titkával foglalkozom, egy másik téma, vagy a Mennyország pokol purgatórium kérdésével kell ott venni egy ország című kis tanulmányban, hogy az ős bűnnel, az áteredő bűnnel és a megváltással, és egy külön kis tanulmány, vagy korunknak a nem keresztény vallásaival ideértve az iszlámot, a buddhizmust, a hinduizmust, a kínai taoizmust és konfucianizmust, meg a japán sintoizmust is. Amikor ezekkel foglalkozom, hogy amikor a bibliaolvasók figyelmében című tanulmányban azt keresem, hogy hogyan találjuk meg a Bibliában az igazságot, hogy mit tanít a Biblia Istenről, a házasságról, a felebaráti szeretetről, a halál utáni életről, és kimutatom, hogyha az egészet végigolvassuk, igaz házában, akkor találjuk a választ önösen hozzáértve az Úr Jézusnak a tanítását. A műfajokkal foglalkozom, bibliai műfajokkal, mi az, hogy parabola, példabeszéd, mi az, hogy hiperbola, túlzó mondások, amiket könnyen ide is lehet érteni. Egyet, hogy említsek meg, nem bűvöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, sőt, önmagát is nem lehet az én tanítványom. Ez engem már gyerekkoromban úgy megdöbbentett, és most jutott el odáig, hogy ezzel is foglalkozom. És akkor megmagyarázom, hogy ezt az ember szerint kell érteni. Olyan, mint a magyarban a felhőkarcoló, vagy a égi messzelő, amit sem értünk szó szerint. Aztán a Biblia nyelvével, korával foglalkozom, mikor keletkeztek az egyes könyvek, mi azoknak a történelmi hátterük. Aztán foglalkozom még a Biblia hitelességét, például az evangéliumok hitelességét, egy támadó racionalista elméletekkel is írok, és megadom a magam módjára ezeket. Szóval ezek uralják a könyvet. A végén aztán a kis parancsolat is sorra kerül egyik barátomnak a kérésére, valamint írtam külön a tanítások miatt, írtam a ultraliberális gondolkozásnak a veszélyeiről. Ezek azok, amelyek elsősorban a morális, tehát a erkösi kérdések. De alapvetően engem mindig igazában a hős értelemben itt van, ami dogmatikának mondunk, mindig a hittan érdekelt elsősorban, és az alapvető hittani kérdések, például a különböző látszólag ellentétes fogalmaknak a harmóniája, mint Isten és világ, test és lélek, üzesség és házasság, önmegvalósítás és közösség és egység és sokéleség, szabadság és elkötelezettség, állandóság és változás, Isten szeretet, Isten áltatás, ez világ iránti szeretet, önmagunk iránti szeretet, harmóniája, az a szeretet és, és egyfajta kozmikus gondolkozás, a kizárólagos szerelem hétvesek között is a mindenkinek kiáradó különösen gyermekeknek kiáradó egyetemes szeretet harmóniája, a munka és a pihenés, a szerető gyengétség és az üdvös szigorúság harmóniája. Csak olyan kérdéssel foglalkozom, amelyek hiszen minden korban aktuálisak.
Igen.
És az a remény táplál engem, hogy aki ezt elolvassa, az nem mondja az árvot kézbe vennem ezt a könyvet.
Kiknek ajánlana ezt a kötetet? Elsősorban hívőknek, vagy nem hívőknek?
Mindenkinek, nem hívőknek is, vagy legalábbis azoknak is, akinek kétségeik vannak a vallással, illetve a hit igazságaival kapcsolatban. Külön ajánlom a világi híveknek. Én azt vettem észre, hogy a világi hívek azok nagyobbra értékelik a könyvet, mint a papok és a püspökök. Ez kicsit furcsán hangzik, de így van. És többek között ugye foglalkozom azzal is, hogy mint említettem már, szüzesség és házasság, ezek nem egymással ellentétben álló vagy aláfelé rendelt dolgok, hanem egymást úgy kiegészítő hivatások, mint a védekezés vagy a támadása. A fuzi játékban az nincs értelme, most melyik az fontos, melyik a kevésbé fontos, és olyan világhíveként ezt jobban értenek és értékelnek. Különben azt elárulom, hogy az első, amikor először megjelent a könyvem, azért a Balsi Balázs atya nagyon nagyra értékelte. Ő akkor még Sümegen lakott, és sokat példányt ő el is adott belőle. De újra azt mondom, hogy dicséreteket elsősorban világi hívektől kaptam. Egyszerűbb emberektől is, és úgynevezett intellektuelektől is.
Minek köszönhető, hogy ismét kiadták most ezt a kötetet?
Az igazság az, hogy én magam talán nem adtam volna ki most. Veszprémben összeismerkedtem Stojalos Tibéla úrral, aki a Magyar Lélek Alapítványnak a kuratórium elnöke, és ő valamikor egy jövőjéli plébánosoknak, Stojalosi Sándor atyának az unokaöccse. Vele összeismerkedtünk éppen a Szema Sándor atya temetésén, utána maradtunk kapcsolat, és ő volt az, aki szorgalmazta a könyvnek a külre való kiadását. Csendi jelent meg most Veszprémben. Nem tudom megmondani, kinek ajánlom. Mindenkinek.
Ez a legjobb.
Mert az, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, ez kellene, hogy minden embert érdekeljen. Van-e mennyországban, nincs mennyország, Jézus feltámadt-e halálból, vagy nem támadt fel. De szerintem minden normális embert kell, hogy érdekeljen. Aki nem elégszik meg azzal, hogy jaj, mit eszünk, mit iszunk, mivel öltözködünk.
Igen, és érsek atya élete a legnagyobb bizonyíték arra, hogy még ha az ember hívő is, folyamatosan fontos keresni az igazságot, megerősödni abban, hogy miben is hiszünk.
Igen, ez egy nagy képviselő. mondhatom, hogy a igazságkeresése mindig ott volt az életemnek a középpontjában, és nehezen értettem és értem azokat az embereket, akiket ezek a kérdések nem érdekelnek. És tényleg megelégszerek azzal, hogy útjákon az útjukat reggeltől estig születnek, élnek, meghalnak, és meg se kérdezik, hogy mi vége vagyunk a világon. Engem mindig érdekel kezem, itt tanultam, hogy mi végek vagyunk a világon. Tulajdonképpen ez a könyv, ez ezzel is akar választ adni.
Vannak-e olyan kérdések, amelyek még komolyan foglalkoztatják, amelyekről szívesen írna, és esetleg évekkel később még egy negyedik kiadást is megérhetne így a kötet?
Hát ez a helyzet, hogy jó néhány olyan téma van, ami megjelent az első, illetve a második kiadásban, és amelyek most nem fértek bele. Például az egyik kiadásban szerepelt ilyen, hogy egyházi házassági perek is persze meg a bíró szemével. Nagyon érdekes, hogy én kénytelen voltam házassági perekkel foglalkozni. Én nagyon érdekes tapasztalataim voltak, és ezeket megfogalmaztam, de ez most nem fér bele ebbe a kötetbe. Hogy például a bibliotani társa a családról, egy külön önmagában lesz, vagy a zsoltárok Isten és ember képe. A társajátos speciális sikrök a húsvétől, a pünkösből és a karácsonyról. Például foglalkoztam egyik kiadásban Batyány és Lakman Lászlóval, a Boldog Dávid avatott könyvének és apáról és férjéről. Aztán a doktori disszertációmnak a témáját is feldolgoztam egyik kiadásban. Az a cím, hogy a karizma jelentése és jelentősége. A Mária tisztelet történetéről is írtam, az is egyik kiadásban megjelent. Ilyen vitaszítek, hogy lehet a szent, ami nem igaz, ilyen, amelynek kellene mondanak egyikben a táblatokban megjelent cikkel, tehát vitáva másikban pedig a Magyar Demokratában megjelent cikkel reagáltam. Írtam a teljes igazság lelkéről egy tanulmányt, ez a Dávodi ügyel kapcsolatos, amikor ugye egy ilyen gyermeklányt arra kényszerített a környezete, hogy abortálja a magzat. Tehát holott ő szerette volna megszülni. Akkor írtam a teljes igazság lelke című tanulmányt, ez is az egyik kiadásban megjelent. A tanyerő gondolatok, a szakértelem, a hit és az emberség kapcsolatáról, úr és optimizmus a Bibliában. Megemlékezés Bódi Mária Magdolnáról, tehát nem csak Batyány és Lakman Lászlóról, hanem a fiatalon egy szovjet katonát meggyilkolt szent életű lányról, Bódi Magdiról is írtam, és egy kis emlékezés. Ezek nem fértek bele ebbe a kötetbe. Lehet, hogy a jó Isten megtart, nem tudjuk ki előakadata, lehet, hogy ezek majd most egy második kötetben megjelennek.
Köszönjük szépen, Érsek Atya! Sok szeretettel ajánljuk a hallgatóink figyelmébe az Istenkeresés útjain című kötetet, és önnek pedig nagyon jó egészséget, és minden jót kívánunk.
Köszönöm szépen, én is hasonlóan jót kívánok önnek és a Mária Rádió hallgatóinak.
Gyula Érsek Atya, az Istenkeresés útjain című kötete a Magyar Lélek Alapítvány gondozásában jelent meg. A következő percekben Stojalovszky Bélát, az alapítvány kuratóriumi elnökét hallhatják. Elnök úr, az alapítvány 2021-ben jött létre. Milyen céllal hozták létre?
Ez az alapítvány az többféle céllal hoztuk létre, de alapvetően, ha szabadna elmondani, ami az egésznek a lényege, hogy a Magyar Lélek, ugye mert az a nevünk, hogy Magyar Lélek Alapítvány, az a mi olvasatunkban a Kárpát-medence teremtett és épített környezetéhez, népességének történelméhez, kultúrájához, szokásaihoz és közösségi kapcsolatrendszeréhez való érzelmi kötődés, a nemzet és az ország megmaradásának és jövőjének a biztosítéka. Megjegyzem, amilyen világ ma van, azért ez elég komoly veszélyben van. Tehát az alapítvány három lábon szeretne állni, és azért mondom, hogy szeretne, mert most olyan 2,5 lábon vagyunk. Az egyik, az egy ilyen kiadói tevékenység. Olyan könyveket szeretnénk gondozni, megjelentetni, amelyikek ezzel a szemlélettel összefüggnek, és ilyen irányú tartalmakat, témákat dolgoznak fel. A második pont, az pedig egy akadémia, ez a Berancsics Akadémia, ami egy virtuális akadémia. Ez már 11-nehány évvel ezelőtt elkezdődött, és 2,5 szemeszteren keresztül, akkor az innovációval kapcsolatban, de széles körbevéve, nem csak technikai, technológiai értelemben tartottunk előadásokat. Például Márti érsek úr is tartotta innováció a Római Katolikus Egyház 2000 éves történetébe címmel, tehát ilyen jellegű előadásokkal, és ezt szeretnénk most újra elindítani, két előadás már megtörtént, de most próbálunk támogatókat keresni arra, hogy ez szintén egy ilyen 2-3 szemeszteren keresztül tartó előadás sorozat legyen.
Mondana néhány szót az akadémia névadójáról?
Ferencsics Faustus, nem tudom kinek mit mond, de a Verencsics Antal, mint esztergomi ügyesekről biztos hallottak már a történelemből sokan. A Verencsics Faustus az ő unokaöccse volt. A dalmáciai Szibenikben született, és 1551-ben és 1617-ben Velencében halt meg. Őről azt lehet tudni, hogy egy gyakorlatilag az én olvasatomban majdnem Leonardo da Vinci-hez mérhető polihisztor volt, hiszen műszaki találmányai legalább olyan sok volt, mint Leonardo da Vinci-nek. Ugyanakkor vallási témákban írt tanulmányokat. Második Rudolf császárnak a titkára volt Prágában, ahol egyébként Johannes Kepler és Tiro Brahéval dolgozgatott együtt. Nagyon művelt ember volt, 5 nyelvű szótárt adott ki, ami magyar, német, horvát, latin és olasz nyelven volt, és több mint 5000 szót tartalmazott. Nagyon érdekes egyébként ezt elolvasni, megnézni, mert a magyarban, hál' Istennek a szavak azok jó részt megegyeznek a mostanival. Ezért gondoltuk azt, miután Veszprémi várkapitány is volt, és az alapítványunknak ugye Veszprémben van a székhelye, hogy felvesztük a ő nevét, és ő egy igazi közép-európai ember volt, talán mondhatnánk azt is, hogy világpolgár, de ez nem igaz, hiszen gyakorlatilag itt a Habsburg Birodalom keretein belül működött. A harmadik lábunk, ami most fél láb sajnos, az egy mondjuk úgy, hogy a magyar lélek útja, egy zarándok út mindenkinek. Ez pedig a környezetünknek a lehetőségeiből és adottságaiból adódik, hogy Győr, Pannonhalma, Bakony-Szent László, Zirc, Bakony-Bél, Veszprém, Felsőrs, Tihany. Ez gyakorlatilag, ha valaki megnézi, ez a magyar kereszténységnek az alapjait mutatja végig. Most Székesfehérvárt és Esztergomot, vagy Váradot egy picit hagyjuk ki, de ilyen gyakorlatilag 100 kilométeren keresztül ennyi minden, ami a magyar kereszténységhez, a történelmünkhez kötődik, kevés van. Ehhez a közel 100 kilométerhez nagyon sok, most nem mondom meg pontosan, össze van gyűjtve, de 10 fölött a szentek száma, akik kötődnek ehhez a területhez. És rengeteg olyan esemény történt itt, olyan műemlékek vannak, olyan alkotások vannak, amik, hogyha valaki ezen az úton lélekben megfelelően végigmegy, akkor biztos, hogy az út végén egy kicsit más ember lesz. Ezt merem úgy mondani, hogy független attól, hogy hívő ember vagy nem hívő ember. És ezt nagyon jó lenne megvalósítani, részben ténylegesen, részben pedig virtuálisan is. Meglátjuk, de hát amilyen világ ma van pillanatnyilag, ugye a Covid miatt, a hatalmas energiaárak miatt, a háború miatt, ez elkezdeni elkezdtük, de ezzel még nagyon sok munka van, és ez az, amit legkevésbé tudunk pillanatnyilag érdemben végezni.
Szervezett zarándokutakat terveznek majd?
Mi nem szervezni szeretnénk, mi a kereteket szeretnénk biztosítani, és ebben nagyon széles körbe bárki bekapcsolódhat. Csak mi a kereteket szeretnénk megteremteni ahhoz, hogy ez egy egységes, jó környezet legyen. Amit azok, akik ehhez értenek, idegenforgalmi szakemberek, művészek, múzeumok, stb. Ki tudnak használni, és együtt tudnak működni. És ez egy olyan terület, amelyik egyébként nagyon tiszta, nincs iparosítva, jó a levegő, szép út, minden nagyon adott ahhoz, hogy csendbe, nyugodtan lehessen ebbe a pörgős világba kicsit lassítani, aktívan pihenve töltekezni, csendesen meditálni. A testi, lelki, szellemi megújulás, hogy sokat hozzá tehet bármilyen embernél.
És mit jelent a virtuális útépítés az ön számára?
A virtuális útépítés az azt jelenteni értelemszerűen, hogy informatikai eszközökkel egy ilyen ugye ma már azt lehet mondani klasszikus módon a felhőbe létrehozott információs adatokkal, adatbázissal, lehetőségekkel, eseményeknek a népszerűsítésével, tehát egy ilyen összefogott kínálattal szeretnénk ezt a virtuális részt felépíteni. Nyilvánvaló itt is lennének olyanok, akik, hogyha valaki elolvas benne dolgokat, megismer bizonyos történelmi vagy építészeti dolgokat, akkor talán úgy is sokat fejlődhet lelkileg, de az igazi az az lenne, hogyha ezen az úton valaki végigmegy. Nem mondom azt, hogy ilyen El Camino-szerű valamire gondolunk, de ezt végig lehetne menni biciklivel, gyalog, akár gépjárművel, tehát sokféle variáció van.
A Verancsics Akadémia keretében milyen előadásokat hallhatnak az érdeklődők?
Most pályáztunk, ha ez a pályázat bejön, akkor azt tervezzük, hogy a kultúra, identitás, patriotizmus témakörben a zenétől a sporton át, a irodalom, színház, művészet minden területét próbáljuk lefedni ezzel, és ezen keresztül ilyen jellegű előadásokat tartani.
Visszatérve a kiadói tevékenységükre, annak apropóján beszélgetünk, hogy megjelent Márfi Gyula érsekatya az Istenkeresés útjai című kötete. Mi adta az apropóját annak, hogy újra kiadják ezt a könyvet?
Ez az első két könyvhöz képest azért jelentősen változott, tehát tartalmában, felépítésében.
Igen, ezt érsekatya is említette, hogy három új fejezetet írt.
Igen, és hát a régiekben is van, amit átírt, és azért ugye az 11 néhány év eltelt az előző óta. Tehát bizonyos dolgokat egy picit talán másképp fogalmazott meg benne. Ez egy olyan könyv, amit talán minden legalább középiskolás szintől kezdve el kellene olvasni, de ez az elolvasni, ezt nem úgy kell érteni, mert nem olyan a felépítése sem, hogy most nekiülök, és akkor hétvégén kiolvasom. Ez nem szeretném így mondani, de nagyon-nagyon hasonlóan lehet ezt a könyvet használni, mint hogy az ember a Bibliát szokta olvasgatni. Beleolvas, elgondolkozik, elmeditál egyes részeken, hiszen ez olyan nagyon pontos kérdésköröket fogalmaz meg, amit mindenkinek útmutatást adhatnak. És én hangsúlyozom ebbe azt, hogy tényleg függet van attól, hogy hívő ember vagy nem. A hívő embert legfeljebb megerősíti, a nem hívő embert pedig elgondolkoztatja.
Van-e olyan fejezete a könyvnek, amely az ön számára különösen kedves és érdekes?
Egyik igen, mert azt én kértem személyesen érsekatyától, a 10 parancsolatról, parancsolatonként írjon.
Igen, ez az egyik új fejezet.
Fejtse ki egy kicsit, hogy hogyan, mi módon értelmezi ő azt, hiszen szétszórva szanaszét lehetett ezekről olvasgatni, de alapvetően majdnem mindenkinek csak azok a mondatok maradtak meg, hogy mi a 10 parancsolat. De hát emögött azért nagyon-nagyon-nagyon sok dolog.
Azt láttam, hogy az alapítvány honlapján meg lehet rendelni ezt a kötetet. Forgalomba fog kerülni?
Úgy van, hogy aki adományával segíti a munkánkat, ajándékba adunk egy könyvet, de most kezdünk el tárgyalni olyan könyvesboltokkal, forgalmazókkal, akikkel meg tudjuk majd oldani, hogy más módon is elkerüljön. Mi kicsit vagyunk ahhoz, hogy nagy kereskedelmi tevékenységet folytassunk, és ezt a részét nem is szeretnénk nagy üzembe csinálni.
Tehát, hogyha valaki ezt a könyvet meg szeretné vásárolni, akkor a honlapjukra tudja megrendelni elsősorban.
Így van. van, keressen minket a e-mail címen, az az info@szemlak.hu, meg nézze meg a honlapunkat is, ott például megtalálhatja a régi Narancsics Akadémia előadásainak, közel a fele már fel van téve, illetve két új előadás, többek között a Érsek Atya könyvbemutatójának az anyaga is megtalálható.
Nagyon köszönöm, elnök úr!
Én köszönöm szépen!
Stojalovszky Bélával, a Magyar Lélek Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk annak apropóján, hogy megjelent Márfi Gyula Érsek Atya, az Istenkeresés útjain című kötete. Németh Petra összeállítását hallhatták.
Hírek.